Van-e jelentősége annak, hogyan kezeljük a pénzünket? Az idei csillagponton megnézték, mit tanít erről a Szentírás. Egy érdekes gondolat, amely egy keresztény szerző tollából született 100 éve. Az átmeneti dolgok leghétköznapibb képviselőjének a pénznek a legkevésbé hétköznapi és örökké tartó következményei vannak. Ha nem is mindig vesszük észre, a pénz megolvasztja az embert, amikor megszerezzük, befektetjük, használjuk, adunk belőle, vagy elszámolunk vele. Vajon van-e jelentősége annak, hogyan kezeljük pénzünket a mindennapokban? Szükséges-e a pénzkezelést már tinédzserként is megtanulni? Adhat-e a Biblia olyan elveket és gyakorlati példákat, amelyek segíthetnek egy keresztény ember számára a pénzügyek területén való eligazodásban? Mindezekről szó lesz a következő beszélgetésünkben a riporter Tóth Emese.
Somogyi Melinda és dr. Szalai Zsolt közgazdászok, a Szentendrei Református Gyülekezet tagjai. A téma pedig nagyon izgalmas, ugye a pénz és a Biblia, és hogy milyen útmutatást ad a Biblia ezzel kapcsolatban, hogy milyen ellentmondások léteznek, és hogy hogyan lehet a mai hétköznapi életünkbe átültetni ezeket az iránymutatásokat.
Elsőre nyilván meglepőnek tűnik ez a témaválasztás, mert nem igazán tanítanak erről a gyülekezetekben, hogy a Biblia mit mond a pénzről, pedig nagyon sok mindent mond, 2350 igevers van, ami pénzről, adakozásról, vagyonról, vagyonhoz való hozzáállásról tanít, és ennek nagyon egyszerű oka van. A pénz a legnagyobb versenytársa Jézusnak az életünkben. Sokszor a pénzügyi, vagyoni dolgok foglalják el az életünknek egy elég jelentős részét időben is, gondolatokban is, és Isten ez alól szeretne minket felszabadítani, illetve azt szeretné, hogy az az adottság, amit ő ad nekünk, akár pénzügyi lehetőségekben is, a szabadon az ő szolgálatára tudjuk használni.
Akkor önök feloldották hitben élő emberként, plusz közgazdász szakemberként ezt az ellentmondást az életükben.
Így van, sikerült a mindennapjainkba is bevezetni ezeket a bibliai alapelveket, sőt a gyerekeinket is még gimnazista korukban egy ilyen 9 hetes kompaszképzésen keresztül vittük, és az alapelveket nekik is megtanítottuk, tehát már ők is így kezdték már mai felnőttként az életüket.
Alapelveket emlegetett, beszélhetünk akkor ezekről?
Talán én egy dolgot említenék meg, ami a legfontosabb alapelve a biblikus pénzügyeknek, ez a megelégedettség. És Pál apostol azt mondja, hogy én megtanultam körülményeim között megelégedett legyek, tehát a rossz hír az, hogy nem megelégedett emberként születünk, a jó hír az, hogy meg lehet tanulni. Az, hogy abban a körülményben, amiben benne vagyok, azzal megelégedett legyek. Ez nem azt jelenti, hogy rossz, ha az embernek ambíciója van, ha többet szeretne. Itt a kérdés csak az, hogy mi az ambíciónak a célja, a saját meggazdagodásom, vagy pedig az, hogy ha nekem több jut, akkor a környezetemnek is többet tudok adni, áldással tudok mások életében is lenni.
Ugye itt egy sor olyan dolog jön elő, ami a 7 fő bűn között emlegetődik itt a Biblia. Tehát ugye azok közé sorolandó, ezek mind olyan negatívumok, amik a pénzzel hozhatók összefüggésbe, és aztán ebből olyan ambivalencia adódik.
Igen, mi azt tanítjuk a kompaszban, hogy a pénz az üdvösség szempontjából semleges. Pál apostol se azt mondja, hogy a pénz okozza a problémát, a pénz szeretete az, ami a problémát okozza. Tehát amikor a pénz előrébb kerül az életünkben, mint Isten. Mint hogy minden más problémát okoz, hogyha előrébb kerül az életünkben Istennél, a bálvány válik gyakorlatilag, ha ezt a régi, de szerintem a mai korunkban is nagyon jelenlévő jelenségről beszélhetünk. És a pénz az egyik legveszélyesebb bálvány, ugyanis az ember észre se veszi, minden nap foglalkozik vele, hogy rabjává válik tulajdonképpen. Cseri Kálmán nagy tiszteletűr mondta, hogy a pénz kiváló szolga, de rettenetes úr, tehát nem szabad hagynunk, hogy úrrá váljon az életünkben. Szolgának viszont nagyon jó, hiszen nagyon sok minden jót lehet pénzzel csinálni.
Másképp tekintenek a pénzre egyébként a nők és a férfiak?
Én nem hiszem. Alapvetően a hozzáállásunk a pénzhez azért nagyon tükrözi a jellemünket is. Tehát nyilván, hogyha egy férfi és egy nő között jellembeli különbség van, akkor nyilván másképp bánik a pénzzel is. De alapvetően egy személyiségről azt szoktuk mondani, hogy nézd meg a bankszámláját, és meg tudjuk mondani, hogy milyen a személyiség, hogy mire költi a pénzét. Tehát ilyen szempontból az egy tükörképe a jellemünknek. Nagyon fontos, hogy a pénzt eszközként tekintsük, ahogy minden más dolgot, amit használunk az életünkben, és ne a rabjává vagy a bálványunká váljon. A másik fontos dolog véleményem szerint, hogy viszonyulunk a pénzhez, a vagyonokhoz, és erre ugye ez a sávfárság alapelve, amit a Biblia tartalmaz, ez ad útmutatást. Alapvetően, hogy ki a tulajdonos a földi dolgokért, ki az, aki teremtette a földet. És akkor mindjárt teljesen másképp viszonyulunk a vagyonunkhoz, ami lehet, hogy nem is a mi vagyonunk, csak mi kezeljük, mint sáfár.
Közgazdászként önöknek közvetlen kapcsolatuk van a pénzzel, mint olyannal. Önök hogyan tekintenek rá?
Radikálisan más, hogy amikor megismertük a biblikus pénzügyi elveket, mint ahogy előtte, amikor csak a közgazdasági tanulmányainkra tudtunk támaszkodni. De ami nagyon érdekes, ha már a közgazdaságtan jött föl, a közgazdaságtanban van egy nagyon érdekes elmélet, ügynök elméletnek hívják, ami abból indul ki, hogy a tulajdon és a tulajdon kezelése, a tulajdonolt eszközök kezelése elválik. Tehát ugye van egy menedzsment, és vannak a tulajdonosok. Ugye a modern cégek így működnek, hogy van egy tulajdonosi, akár több ezer részvényes, és van a menedzsment, aki intézi az ügyeket. Ez gyakorlatilag a teremtéssel jött létre ez az ügynök elmélet, ezt kevesen tudják, vagy kevesen fedezik fel, hiszen amikor Isten megteremtette a világot, akkor belehelyezte az embert azzal, hogy munkája is őrizze azt, gyakorlatilag egy menedzseri megbízást adott modern nyelven lehet ezt mondani neki, egy sáfári megbízást, ugye ez a biblikus kifejezése ennek. Tehát a tulajdonosa nem mi vagyunk, amink körülvesz bennünket a világ, vagy akár ami a világban benne van. Mi annak a kezelői vagyunk, a megőrzői, és nyilván egy fontos dolog, hogy megőrizzük a következő generációnak, illetve mi jól sáfárkodjunk azzal, amit Isten nekünk adott, akár sokat adott, akár keveset adott.
Ugyanakkor álszentség lenne ugye azt állítani, hogy jó, engem már nem érdekelnek ilyen földi hívságok, mert ez a pénzre szükségünk van, igaz?
Hát hogyne, mindennapi életünk része. Ezért nagyon fontos megtanítani azokat a módszereket, ami a pénzkezelését segíti. Így a tervezést, a családi költségvetések kialakítását, a költési szokásainkat, hogy tudjuk befolyásolni. Olyan társadalmi szabályokat, mint adózási szabályok, pénzügyi szabályok, ezeket mind meg kell ismerni. Már szerintem gyerekkorban, gimnazista korban a gyerekeknek ahhoz, hogy a pénzt tudják kezelni. Tehát ez a mindennapi életünk része, csak nem mindegy, hogy hogyan használjuk.
Mi az, amit ezzel kapcsolatban már egészen fiatal gyerekeknek meg kell tanítani, hogy tapasztalják meg, mert ugye nagyon fontos a szülői indítatás ilyen esetekben, hogy a családban mit lát a fiatal.
Hát nagyon fontos az, hogy tervszerűen költekezzem, ne ösztönszerűen bizonyos reklám és egyéb hatásokra. És ezt meg kell tanulni kiskorban már, és ez nagyon fontos a szülői példa ebben, hogy mennyiben látja ezt a gyerek. Ezen túl meg kell tanulni, hogy a mindennapi élethez hozzátartoznak bizonyos szolgáltatások, áruk, amiket meg kell venni, annak ellenértéke van. Meg kell tanulnia értékelni, hogy miért annyi az a dolog, vagy az a szolgáltatás, hogy azért fizetni kell, tehát hogy semmi sincs ingyen, mert más azért dolgozott, hogy nekem az a szolgáltatás, vagy az áru rendelkezésemre álljon. Most, hogyha ezeket az alapelveket nem tanítjuk meg a gyerekeknek, akkor nem tudják értékelni, nem tudja értékelni, hogy például a buszbérlet az miért annyi, amennyi, vagy az iskolai ebédpénz az miért annyi, amennyi. Illetve, hogyha egy bizonyos költségvetési keretet adunk a gyerekeknek, akkor ő abból tudja értékelni, hogy az mennyi mindenre kell költenie, hogy bizony az a kis zseppénz az nem sok mindenre elég, azt neki be kell tudni osztani.
Az is egy nagyon fontos dolog, és gyermekkorban talán könnyebb ezt megtanítani, hogy ne féljünk a pénztől. Sokan félnek, mert elfogy, nem tudom kezelni, mit kell vele kezdenem, számolni kell, nem tudom, tehát ugye nem, tehát egy pénz egy semleges eszköz, hogyha jól kezeljük, és ezt meg kell tanulni, hogyha értünk hozzá, akkor ez nem egy ismeretlen terület lesz, és akár a személyes pénzügyeinket is megfelelő módon tudjuk kezelni, az már egy nagyobb magabiztosságot adhat akár az élet egyéb területein is.
De lehet szeretni a pénzt? Lehet?
Lehet szeretni a pénzt, de nem jó szeretni. Nem ajánlom senkinek, hogy szeresse a pénzt. A pénzt eszközként használja. Szoktam mondani.
Eszközként szeretheti?
Igen, nagyon praktikus eszköz, tehát nem mindegy, ugye sokszor használunk háztartásba is egy csomó olyan eszközt, ami egyik praktikus, másik nem. A pénz az egy nagyon praktikus eszköz, megfelelően kell tudni használni. Ugyanúgy, hogyha rosszul használja valaki a mobilját, nem megfelelően, mert csak csetelésre használja, ahelyett, hogy egy csomó optimalizálós applikációt használna, akkor ez nem jól használja azt az eszközt, és nem jól szereti. De azért a mobilunkat is tudjuk szeretni, mert sok infót megkapunk róla. Tehát a pénz is egy ilyen eszköz.
Hát csak annyit tennék hozzá, nyilván keresztény emberként az emberből kijön, hogy Isten három dologra mondta, hogy szeressük. Szeresd az Uradat, te Istenedet, fele barátodat és önmagadat. Tehát ugye ez a három dolog volt, a pénz nem szerepelt közte.
Ugyanakkor ott vannak ilyen tényezők, hogyha már itt a családról beszéltünk, hogy hiába nevelem én a gyerekemet erre a jó vonalra, amit az előbb emlegettünk. Ott vannak a reklámok, a média. Bekerül egy osztályközösségbe, ahol ki tudja, hogy milyen nevelésben részesült gyerekek, az osztálytársak, ott vannak a barátok, a baráti kör, szóval számos olyan befolyásoló tényező van, ami egyébként rossz útra térítheti ilyen vonalon a fiatalt. Egyetértenek?
Igen, mi azt tanítjuk a kompaszba, hogy az egyik legnagyobb veszélye a költekezés nem megfelelő módon való kezelésének, amikor összehasonlítok másokkal. Verseny, versenyzés és összehasonlítás, hogy neki ilyen autója van, akkor hát nekem is minimum olyan kell, de a kisebb dolgokban is, ha már neki olyan telefonja van, akkor nekem is kellene olyan. Tehát ezek a dolgok, tehát ezt meg kell próbálnunk kiküszöbölni az életünkből. Biztos nem könnyű, mert ezer forrásból ér minket mindenféle impulzus. Én mindig azt szoktam tanácsolni valakinek, hogy egy nagyobb költésről van szó, mert nyilván megkívánok egy gombóc fagyit, azt vegyem meg, mert éppen megkívántam a gombóc fagyit. De mondjuk mivel egy mobiltelefon vagy akármi, akkor ne azonnal döntsön, hanem akár egy-két hétig, hónapig fontolgassa, járja körbe, mi hol mennyire kapható, mit tud, tényleg azt tudja. Tehát Isten így is tud minket alakítani, és akár a végén rájövök, hogy nekem nem is az kell, hanem egy kedvezőbb áru, esetleg nem kell nekem annyi szolgáltatás, jó lesz az az egyszerűbb mobiltelefon. Tehát nyilván, és ez mindenkinek egyedi, mert mindenkinek más lehetőségei, adottságai vannak, anyagilag is, és azon belül tudja eldönteni, hogy akkor ő mit engedhet meg magának, és mit nem.
Steve Jobs a világ egyik leggazdagabb embere volt, és ugyanakkor a világ egyik legboldogtalanabb embere. Szóval olyan ellentmondások vannak itt, ugye akkor van egy ilyen mondás, hogy a pénz nem boldogít, de azért jó, ha van.
Ez így van, jó, ha van, de meg kell tanulnunk megelégedettnek lenni. Így van, de nem boldogít. Egy nagyon fontos filmet szoktunk ajánlani fiataloknak, a Harvard Egyetem végez nagyon régóta egy kutatást. Életpályán keresztül követ különböző társadalmi rétegekből embereket, az egyetemi kortól egészen az életük végéig, és vizsgálja, hogy mitől lesznek boldog. Ezek az emberek. Mindenkinek ajánlom, Tedem, megnézhető ez a film, ez egy előadás, és mi a végeredmény? Hogy az emberi kapcsolatoktól függ minden. Sem a pénztől, sem a vagyontól, sem az egészségi állapotától az illetőnek, hanem az emberi kapcsolatoktól. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg.
És mi van akkor, hogyha valakinek azért kell a pénz, hogy a céljait megvalósíthassa? Tehát nem csak egy ilyen öncélú költekezésre, hanem van valamilyen célja, és azt szeretné megvalósítani.
Hát itt nyilván a kérdés az, hogy mi a cél. Hogyha ez olyan cél, hogy egy keresztény embernek nyilván az alapvető cél az kell, hogy legyen, hogy betöltse azt a küldetést, amiért őt Isten ide erre a világra teremtette, és hogyha ehhez pénz kell, akkor van egy olyan mondás, hogy amit Isten megrendel, ahhoz az erőforrásokat is hozzáadja. Tehát ha jó irányba megy, akkor a pénzügyi erőforrás is meg lesz. Ha nagyon görcsösen áll össze ez a dolog, akkor lehet, hogy rossz irányba megy, ez egyfajta jel lehet, hogyha nem nagyon akar összeállni a dolog.
Én azért minden tekintetben idehoznám az imádságot. Tehát, hogy megvan a pénzem, megvan a célom, azért a folyamatos kapcsolattartás Istennel és imádkozás az segít abban, hogy visszaigazolást kapjak, hogy az én célom az megfelelő-e, és tényleg jó helyre szeretném fektetni a pénzemet. Úgy gondolom, hogy ha valaki áldott és jó anyagi körülmények között rendelkezik, akkor azt jó célokra fordítva azt megáldja az Úr, és azt szokták mondani, hogy akkor ő az gyarapodni fog, és az a cél az meg fog valósulni, és őt növekedni fog. Ismerünk olyan keresztény vállalkozókat is, akik így megáldotta az Úr, és tényleg keresztény cégeket vezetnek, a munkaköri morális, a keresztény elveknek megfelelően működik, nem magyarországi, külföldi cégek, és növekednek, és van, aki már világcég.
Somogyi Melinda és Szalai Zsolt közgazdászok, a Szentendrei Református Gyülekezet tagjai beszéltek a pénzügyekről a bibliai alapelvek mentén.